Jöjjetek, fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a mai újszövetségi igeszakaszból, a Máté írása szerinti evangélium 4. fejezetének első 11 verséből. Helyet foglalva hallgassuk meg ezt a hosszabb részt, illetve akinek itt van a Bibliája, kérem, hogy keresse ki és olvassuk együtt, hiszen úgy még inkább megegyezzük és még inkább átjárja a gondolatainkat. A Máté evangéliuma 4. részének első 11 verséből így szól hozzánk Isten beszéde. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Édesatyánk, hála és dicsőség neked, hogy itt lehetünk. Hogy te előtted elcsendesedve felkiálthatunk hozzád, az örökkévalóhoz, a szent, dicsőséges Istenhez, nekünk, mennyei édesatyánkhoz. Hálát adunk neked, hogy gyermekként vagy felnőttként, fiatalként és idősként egyaránt meríthetünk a te szavaid erejéből. Hálát adunk neked, Urunk, hogy te, aki tökéletesen ismersz, betöltöd a mi szükségeinket. Hálát adunk neked, Urunk, hogy te jobban ismered, mire van szükségünk, mint mi magunk. Mi azt gondoljuk, tudjuk, hogy hol van valami hiányosság. Tudjuk, hogy ami fáj, az miért fáj. De te mélyebbre látsz, Urunk, a szívünk legmélyére. És tudod, hogy ott legbelül, mire van szükségünk. Kérünk, szólj hozzánk a te szent lelked által. Add, Urunk, hogy azok az egyszeri emberi szavak, amelyek elhangoznak, azok hordozzák a te üzenetedet. Arra vágyunk, Urunk, hogy veled találkozzunk, hogy veled legyünk. Köszönjük, hogy a gyermekalkalmat is így tehetjük a kezedbe. Légy ott is a te lelkeddel. És légy itt a templom közepén. Bár a szemünk nem lát, hadd tapasztalja meg a szívünk, hogy mindenünk vagy, hogy imádni való vagy, hogy méltó vagy az imádatra, és te vagy imádni való egyedül. Hadd lássuk meg, Urunk, hogy amit kerestünk, az nálad készen van. Hogy aminek hiányát érezzük, azt te be tudod tölteni. Azt az űrt, ami ott van a szív legmélyén, ősidőktől fogva, és nekünk is születésünktől fogva, ahova annyi mindent próbáltunk betenni az életben, sikert, eredményt, elismerést, mindazt te benned és te általad megkapjuk. Hiszen azt mondtad, hogy aki, vagyis te, az egyszülött fiadat nem kímélted, hanem mindnyájunkért odaadtad, hogy ne adnál vele együtt mindent nekünk. Így magasztalunk téged, és kérünk, áld meg a vasárnapot, a te napodat, az Úr napját, áld meg számunkra azzal, amire itt és most szükségünk van. Jöttünk hálát adni, dicsérni. Jöttünk szokásból, közömbös szívvel. Jöttünk terhek alatt roskadozva, a gyász terhével küszködve. De Urunk, bárkik vagyunk, te azt add, amire itt és most szükségünk van. Így kérünk Jézusért, áld és szenteld meg ezt az órát. Áld és szenteld meg a mi életünket, hogy örvendező, hálaadó gyermekeiddé legyünk. Jóban és rosszban, magasságban és mélységben. Hadd dicsérjünk téged. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által ebben a megszentelt időben. Írva található az olvasott szakaszban Máté evangélium a 4. fejezetének 7. versében. Itt így szólít meg minket Isten igéje. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Négyszer hangzik el ebben a történetben ez a három szó, meg van írva. Háromszor Jézus mondja ki, és egyszer a sátán. Hogy megértsük ennek a jelentőségét, azért hadd mondjam el nektek, ami a történetből kiviláglott, és ami itt és ma számunkra rendkívül fontos üzenetet hordoz. Azért teszi ezt, mert ti is tudjátok, testvéreim, velem együtt, hogy valóban vannak gyenge pontjaink. Sebezhetőek vagyunk. És van valaki a láthatatlan világban, aki ismeri ezeket a gyenge pontokat. Aki tudja, hogy hol kell megkísérteni téged és engem, ha azt akarja, hogy céltévesztők legyünk. Hogy ne azért éljünk, amiért érdemes, ne az a cél felé törekedjünk, amely épít, és amely az Isten akarata szerint rendelt célja az életünknek. Látjuk ebben a történetben magát az Úr Jézus Krisztust, akit vegyetek észre, itt most nagyon is emberként látunk. Azzal együtt, hogy valóban teszteli a sátán azt is, hogy ha Isten fia vagy, tudja ő már, sejti ő már, bár sok mindenben nem lát bele. Ezért provokálva kérdez, de figyeljétek meg, nagyon is emberi dolgokra kérdez rá. Kenyér kérdés, biztonság kérdés, az elismerés és az elismertség kérdése. Azt mondja, mint ha azt mondaná ott magában, hogy ha már emberré lettél, ha te tényleg Isten fia vagy, de vállaltad ennek a kockázatát, hogy emberré leszel, akkor most megszorongatlak. Mert én tudom, mik az ember gyenge pontjai. Ha te valóban ember vagy, akkor most próbára teszlek. Vajon megállsz-e, mint ember előttem? Igen, mert tudja a sátán, hogy a mi emberi alapvető szükségleteink nem törölhetők el, nem hagyhatók egyszerűen figyelmen kívül. Nincs az az ember sem jobb, sem rosszabb, sem egyszerűbb vagy képzettebb, aki azt mondhatja, hogy én ezeket nélkülözni tudom. A sátán úgy érzi Jézussal kapcsolatban is, hogy most megfogtalak, ha már ember vagy, ha már emberré lettél. És mégsem. És mégsem, kedves testvéreim. Mert valaminek az erejével nem számolt a kísértő. Van valami, ami győzelemre segít a legalapvetőbb szükségeinkkel szemben is. Győzelemre segít a legalapvetőbb emberi szükségekkel szemben is. Ezt nézzük meg most közösen, mi is ez, és hogyan győz általa is az Úr Jézus Krisztus. Itt most nem isteni erejét használja. nem használja Isteni erejét. Emberként válaszol a sátán provokációjára. Mik is a legerősebb szükségeink, vagy legnagyobb szükségeink? A napi kenyér. Napi kenyér kell az asztalra, ez az első. A másik, második, kell, hogy baj, betegség elkerüljön. Kell, hogy biztonságban élhessek. És a harmadik, elismerés és dicséret nélkül éhezem. Lelki értelemben éhen maradok. Szép énekünk, valamit szoktuk énekelni. Szűkölködünk nagy mértékben. Így is folytatnánk, elismerés nélkül. Mindenre van józan és érthető magyarázat, hiszen, ahogy utaltam rá, ez egyszerűen nem hagyható figyelmen kívül. Valóban kenyérre, biztonságra, elismerésre mindnyájunknak szüksége van. Lehet ezek nélkül élni? De tudjátok, nem ez az igazi kérdés, hanem, hogy lehet-e, szabad-e ezekért élni. Ezekért élni. Nélkülük nem lehet élni, mondjuk ki még egyszer. De ezekért élni céltévesztés. Csak ismeritek a bibliai szóhasználatot, tudjátok, hogy a céltévesztés az az egyik leírása minek? A bűnnek. A bűn céltévesztés. Nem afelé, a cél felé törekszem, amelyet Isten kijelölt, és ami valóban jó nekem. Bizony, az említettek nélkül nem lehet élni, de ezekért élni céltévesztés. És ha ebben maradok, ha ez határozza meg az életemet, végül akár teljesen elveszíthetem az igazi célt, az örök életet. Ha csak nem engedek annak a valaminek, amit segítségül hívott maga Jézus is. Mit hívott segítségül Jézus? Mondom, nem az Isteni erejét, hanem az ígét, testvérek. Az Isten szavát. És így győzött. Így győzött. És ugye érzitek innentől kezdve, hogy mennyire rólunk van szó, és mennyire nem mondhatom azt, hogy könnyű volt neki. Nem volt könnyű neki. És direkt nem vette elő az ő isteni hatalmát, hanem azt mondta, hogy mi van megírva. És a megírottak alapján ellenállt és győzött. Erre vezet minket is. Hogy a megírottak alapján, ahol kell ellenálljunk, ahol kell cselekedjünk, és győzzünk, testvérek. Győzzünk mindenféle kísértés felett. Igen, mert a kenyér, a biztonság és a dicsőség valóban szükség lett a földön, de az Isten igéje olyan válaszokat ad és úgy betölt, úgy eligazít, hogy nem lesz célommá a megélhetés, a biztonság vagy az elismerés. Mivel tudod elérni, hogy ezek ne legyenek tehát életed céljai? Isten igéje által. Ezért szomorú testvérek, amikor nem Isten igéjében kutatjuk a válaszokat, nem ott keressük. Mindenhol máshol. Ezért szomorú, amikor tényleg ilyen alap dolgokat tisztázni kell, hogy egy Biblia órán, vagy akár itt az Isten tiszteleten, miért is nincs nálunk a Biblia? Miért nem olvassuk együtt? Jó, tudom, van, aki jobban szereti hallgatni, rendben van. De ez nem is ezen múlik persze, hogy most itt van-e, a kezedben van-e a Szentírás, hanem hogy otthon mit csinálsz vele? Kutatod? Hiszen az íge által tudnál győzelmes életet élni. Meg van írva. Ezt mondta Jézus a sátánnak. És végül elkotródott a sátán. És angyalok jöttek, hogy szolgáljanak Jézusnak. Szomorú, amikor máshol keresünk válaszokat, és az is veszélyes, amikor például a Szentlélekre hivatkozunk, vagy hivatkoznak, És szinte a Szentlélektől várunk olyan dolgokat, amit az ige által végezne el Isten bennünk. A Szentlélektől várjuk, hogy majd átformál, majd valamit csinál, esetleg csodát tesz, közben csak ki kéne nyitni a Bibliát. És hittel meg kéne ragadni, erre a helyzetre nézve, mi van megírva? Meg van írva. És akkor jönnek a válaszok. És az adott helyzetben erőt kapsz, vigaszt kapsz, bátorítást kapsz, eligazítást kapsz. Erre is figyeljünk, hogy Isten hatalmasan munkálkodik az ő lelke által, ez kétségtelen. De egy számtalan helyzetben ne a lélekre várjunk, hanem vegyük elő az ígét. A lélek majd munkálkodik. Meg van írva. Mert az Úr azt bízta ránk, testvérek, hogy Isten igéjének higgyünk, és az ő ígéreteire támaszkodjunk. Nem véletlen, hogy így imádkozott az Úr Jézus a főpapi imádságában, értünk. Atyám, szenteld meg őket a te ígéddel, mert a te ígéd igazság. Olvassuk a János Evangélium a 17. részében. Vegyük most sorra, mit mondjunk, mit mondhatunk a lelkünknek, amikor szükségek, mint kísértések jelentkeznek? Mit mondjunk, mit mondhatunk? Egy nagyon szép összefoglaló még itt az elején, maga a 103. Zsoltár első néhány verse, hadd idézzem, hogy bátorítson, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő az, aki megbocsátja minden bűnödet. Ő az, aki meggyógyítja minden betegségedet. Ő az, aki megváltja életedet a sírtól. Irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged. Ereje van az Isten igéjének. Amikor olvasod, és a szíved beengeded. Meg van írva. Idézd fel, amit már tudsz, és kutasd, testvér, amit még nem tudsz. Keresd, hogy egy-egy helyzetben Isten milyen választ is ad, mert megvan írva, és ebben van a te győzelmed. Igen, az első szükségünk kétségtelen a kenyér. Napi kenyér kell az asztalra, megélhetés kikerülhetetlen gond. Jézus is megéhezett, lássátok meg. Mi van erről megírva? Hány igehely jut az eszedbe, testvér? Vajon tényleg így olvasod a Bibliát, hogy lelki kenyered legyen, hogy válaszaid legyenek? Mert így olvasd. Hány igehely jut eszedbe? Kevesebb, sok? Adja Isten, hogy minél több legyen. Én csak most egyet hozok elő, amit Isten lelke elém hozott Illés történetéből, a próféta életéből. A kegyvesztett Illésnek napokon át reggel és este hollók hoztak kenyeret és húst. A kerítpatak mellett kellett, hogy töltse ezeket a napokat. Jordánnak egy keleti mellékfolyója ez a patak. Azért lett kegyvesztett, mert megmondta az Isten igéjét a királynak, Akhábnak. Elmondta, hogy Isten megítéli a parázna és pogány szokások között élő Akhábot. És utána Isten mondja Illésnek, menj el oda a kerítpatak mellé, de én táplálni foglak. Egyedül leszel, teljesen egyedül, de én veled leszek. Hogy tudjátok, éhen halt Illés? Nem. Szomjan halt? Nem. Eszedbe jut-e ez, vagy száz másik ige, amikor testvér veszélybe kerül az állásod, vagy akár el is veszíted? Vagy bármilyen anyagi veszteség ér, vagy bármilyen dolog veszélyezteti a megélhetésedet. Vagy gondolod, hogy Istennek ma nincsenek hollói? De bizony vannak. Istennek ma is vannak hollói, amelyeket kirendel, ahogy annak idején húst és kenyeret vittek Illés táplálására. És amikor a hollók elfogytak, testvérek, Illés új igét kapott. Elfogyott a víz is a kerítpatakból, mert már teljesedett az ítélet, és az asszály bekövetkezett. És akkor jön az új íge, menj el a sareptai özvegyhez, és mondd neki, a lisztes vékád nem ürül ki, és az olajos korsód nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem ad a föld színére. És tudjátok, mit válaszol? Az asszony először, amikor Illés kéri tőle, hogy készíts nekem egy kis enni-innivalót, akkor azt mondja ez az özvegy, hogy de hát uram, egy adagunk van, a fiamnak és nekem. Egy adag. Ezt megesszük, és fogalmunk sincs, hogy mi lesz. És mégis azt mondja a próféta, most azt add nekem. Mivel élt Illés, és aztán mivel, miből élt az özvegy? Hogy hozta meg ezt a döntést, hogy az utolsót, az egyetlen falatot, az egyetlen adagot odaadja a prófétának a fia és önmaga helyett? Mivel élt? Isten igéjével. Isten igére támaszkodott, amit Jézus később ugye így foglal össze a sátánnak, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Hány történetet ismersz, testvér, még Isten gondviselő szeretetéről? Mert számtalanul lehetne idézni, rengeteget lehetne idézni az igéből. A Királyok első könyve 17. részéből hadd idézzem még az igét. Ezt olvassuk a 16. versben, figyeljétek csak. Mi történt ott a sareptai özvegy lakásában? A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, ahogy ígéjében Illés által megmondta az Úr. Minden úgy történt, ahogy az íge mondta. Vannak ma is özvegyei Istennek? Vannak, testvérek. Vannak olyan özvegyei, akik a gazdagokat kisegítik. Hittel, imádsággal, szeretettel, öleléssel. Van, amikor özvegy segíti ki a bajba jutott vállalkozót. Ma is vannak Istennek özvegyei. Ma is kirendeli, aki aztán hittel rátámaszkodik az ő ígéreteire, és meghozza a döntést. Befogadom Illést, és neki adom az utolsó adagomat. És megtapasztalják a hívő özvegyek, hogy a lisztes fazék nem ürült ki, újra van benne liszt. Az olajos korsó nem ürült ki, újra benne van az olaj. Mert Istenünk nem változott. Ugyanaz a dicsőséges, gondviselő Úr. Csak egyet nem szabad elfelejteni. Mindig, minden helyzettel szemben mit kell, hogy odaállítsak? Az igét, a Biblia üzenetét, amit megértettem, amit olvastam. Minden helyzettel szemben van ígérete Istennek. Mindennel, érvekkel, filozófiával, más vallással szemben mire támaszkodunk mi? Isten élő szavára. Bárki bármit mond, bárki bármilyen vallásos vagy világi tanítással áll elő. Nem a magamét mondom. Nem emberi parancsolatokat hirdetünk. Nem emberi ötletekkel állunk elő, hanem azzal, megvan írva az élő Isten élő igéjében. Ezt helyezzük szembe Koránnal és mással mindennel. Mert az Isten igéje élő. Élő ige. A második nagy szükség, ahol a sátán támad, kell, hogy baj, betegség elkerüljön. És ezt érezzük ösztönösen, hiszen vágyunk a biztonságra, vágyunk gyógyulásra, bármi betegség üti fel a fejét az életünkben. Figyeljétek meg itt is, mit mond a sátán. Ha Isten fia vagy, ennek így kell működnie. Még ha le is ugrasz innen, még hogyha lent kövek várnak is, neked nem lehet bajod. Eszembe jut egy kis hittanos fiúcska, évekkel ezelőtt így fogalmazott egyszer, hogy Istennek az a dolga, hogy velünk jót tegyen, ugye? És hát érezzük benne a gyermeki hitet és őszintességet, és mégis azért így nem mondanám. Istennek az a dolga, miért az a dolga? Ki mondta ezt? Ki parancsolta ezt? Neki az a dolga, hogy velem törődjön, és mindig, amikor éppen kőbe ütköznék, és megsebesülnék, és megbetegednék, és fájna az a kő, akkor ő gyorsan oda kell, hogy lépjen, vagy oda küldjön egy angyalt, hogy nekem ne fájjon, vagy bele se ütközzek. Tudjátok, sokan hajótörést szenvedtek már a hitben, amikor megütötték a lábukat egy kőben. Igen, sokan így jártak már. Pedig testvérek, sehol nem mondja a Biblia, hogy az Úr Jézust követő út nincs tele kövekkel. De azt is lássátok meg, testvérek, amit most értettem én is meg. Az Úr Jézus miért nem ugrott le? Mert az Úr Jézus valóban, mint Isten fia, le tudott volna úgy ugrani a Jeruzsálem templom tetejéről, hogy nem lesz semmi baja. De nem ugrott le. Nem ugrott le, hanem igével válaszolt a kísértésre. Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Miért nem ugrott le? Mert Jézus tudta, hogy az önfejű, saját akaratból származó döntéseink, ugrásaink után jönnek a kövek. Az önfejű, saját akaratunkból származó döntések után jönnek a kövek. Sok-sok törés, lelki és testi szenvedés azért ér el bennünket, testvérek, mert beleugrunk dolgokba. Nem kérdezzük Isten igéjét. Egyszerűen csak beleugrunk. És ilyenkor nem Isten büntet, hanem egyszerűen mi vetjük bele magunkat olyasmibe, amiben nem lett volna szabad. Meg sem kérdeztük őt. És itt engedjétek meg, hogy a mai Ószövetség igét idézzem, mert semmi sem véletlen. Figyeljétek meg, hogy Ézsaiás könyvében a 30. fejezetben mennyire ugyanerről beszél velünk. 12. verstől. Ezért így szól Izrael szentje. Mivel megvetitek ezt az igét, zsarolásban és csalásban bíztok, ezekre támaszkodtok, ezért úgy jártok bűnötökkel, mint a magas kőfal, ha megreped, és megdőlve leomlással fenyeget. Bármely pillanatban összedőlhet. Darabokra törik, mint az agyakkorsó, melyet kíméletlenül összetörtek úgy, hogy darabjai között nem lehet találni akkora cserepet, amivel a tűzhelyről parazsat lehetne venni, vagy a tócsából vizet lehetne meríteni. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael szentje. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. A béke és a bizalom erőt adna nektek, de ti nem akarjátok. Inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnotok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezrével futtok el. Öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belületek, csak egy jelzőpózna a hegytetőn és egy zászlóród a halmon. Testvér, vizsgáld meg, vizsgáljuk meg együtt. Mibe vetetted bele magad? Mibe vetettük bele magunkat úgy, hogy nem kérdeztük, nem kutattuk? Mi is van megírva? Mi erről az Isten igéjének a véleménye? Mert az Isten igéje az nem csak napi parancs, és ne feltétlenül úgy keresd, hogy ott rögtön mindjárt választ kapsz, hanem folyamatosan olvasd és tanulmányozd, mert a maga idejében eszedbe juttatja a Szentlélek. A maga idejében pontosan tudni fogod, hogy itt, ebben a helyzetben ez az ige igazít el. Meg van írva, és neked az győzelmet fogadni. De tudjátok, egy picit tovább lépve, az is megtörténik velünk, és a mindenkori hívő emberrel, hogy kőbe botlik, amikor egyenes úton jár. Testvérek, még nem a mennyben járunk, ahogy néha egyesek gondolják vagy tanítják, hanem próbák és kísértések között élünk. Megvan írva a Bibliában, ha tovább nézzük ezt a sareptai özvegy történetét, hogy azok után, hogy hittel, engedelmes lélekkel befogadja Ilés prófétát, neki adja az utolsó adag ételüket, Isten megáldja, megtapasztalja a csodát, valóban újra és újra Isten gondoskodó szeretetéből él, és egyszer mi történik? Halálos beteg lesz egy szem fia. Na, ezt kivárta volna. Ezek után, ennek az asszonynak halálos beteggé válik egy szent fia. Oda is megy a prófétához, és a proféta megy Istenhez, és maga Illés is kétségbe esetten kiállt, Uram, miért történik ez, Uram? Add vissza a gyermek életét. És szó szerint ezt olvassuk ott. Visszatért a gyermekbe a lélek. Értitek, testvérek? Az özvegy Istenben hívő engedelmes szolgája volt az Úrnak, mégis szembe kellett néznie a próbával. De az Isten embere Isten ígéreteire támaszkodva kiáltott és kérte. Uram, ebben a helyzetben tudom, lehetetlen. Emberileg itt már semmit nem tehetünk. De ha te akarod, térjen vissza a léleke fiúba. És ott megadatott nekik ez is. Megadatott nekik ez is. Mert megvan írva, testvérek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, hogy kelj fel és menj arrébb, és megtörténne. És semmi sem volna lehetetlen nektek. Ezt Jézus mondja, az Isten élő igéje. Megvan írva. És még egy gondolat ide ez a szakaszhoz. Testvérek, az is megvan írva, hogy alázatban maradjunk, hogy van meg nem hallgatott imádság is, de tudjátok, mi nincs? Elhagyott hívő ember. Meg nem hallgatott imádságról olvasunk az igében. De arról is, hogy megvan írva, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Dávid, amikor súlyosan vétkezik Betsabéval, paráználkodik vele, teherbe ejti mai szavainkkal, aztán megöleti a szerencsétlen férjet, Uriást, akkor ott megszületik a gyermek, de az a gyermek meghal. Napokig böjtöl Dávid, éhezik, imádkozik, de ott akkor az a gyermek nem marad meg. Az elvétetik tőlük. Aztán, amikor bűnbánatot tart, akkor újraadatik nekik gyermek, és ő lesz az utód. És nem csak a dávidi trónon, mint Salamon, hanem az ő utódja csupa nagy betűvel, az utód. Ebből a házasságból, mert Isten irgalmas és kegyelmes, ebből a házasságból és ebből a családfából származik az Úr Jézus Krisztus. Mert akik Istent szeretik, minden javukra van, meg van írva. És végül, testvérek, az elismerésről és a dicséretről még néhány gondolatot. Elismerés és dicséret nélkül szűkölködünk. Ti is, én is, ezt is érezzük, hogy alap szükségletünk. Ha nem kapunk elég dicséretet, szinte úgy érezzük, hogy belehalunk. És tényleg egész fura kísérletekről olvastam, ahol most már nem csinálnak, úgy tudom, ilyet, de voltak kísérletek, amikor árva gyerekeket tudatosan egy ideig, jó ideig gépekkel táplálták, de gyakorlatilag semmilyen emberi gesztust nem kaptak. De egyébként mindenük megvolt, ettek, ittak, játszhattak, egészségesek voltak, és mégis lelkileg roncsokká váltak. Nem kaptak egy jó szót senkitől. És ezt erősíti meg az ellenfelfedezés, amit most kutatnak, hogy például a 20 másodpercnél hosszabb ölelés milyen gyógyító folyamatokat indít el az emberben. Isten még így tervezte meg, hogy biológiai értelemben is vannak dolgok, amik fantasztikusan összefüggnek a lelkiekkel, a közérzetünkkel. Állítólag, ha 20 másodpercnél hosszabban megölelünk valakit, ott olyan hormonok indulnak el bennünk, amik rendkívül fontosak és rendkívül gyógyítóak. Szükségünk van a dicséretre, az ölelésre, az elismerésre. Szavakban is, és lásd, úgy tűnik még az ölelésben is. De tudjátok, ebben a történetben az a döbbenetes a mai alaptörténetünkben, hogy Jézusnak a világ összes dicsőségét ajánlotta fel a sátán, akiről azt olvassuk a Lukács evangélium hasonló történetében, hogy neki adatott, hogy valóban neki adatott a világ összes hatalma és dicsősége, manipulálni tudja, élni tud vele és visszaélni, és kiderül erről a sátánról, testvérek, hogy betegesen vágyik valami másra. Értitek? Ez számomra olyan vigasztaló volt, amikor rádöbbentem, hogy milyen szerencsétlen ez a fellázott angyal. Hát annyit kapott, ami nekünk soha nem lesz. Hatalom az országok fölött. Hatalom és dicsősége világban. Bármibe bele tud nyúlni, manipulálni tudja azt, hogy kit dicsérjenek, kit nem, hogy ki kapjon díjat, ki nem, hogy ki győzzön, ki nem. Én csak megjegyzem, hogy ne embereknek tulajdonítsuk ám ezeket a dolgokat. Erre hajlunk, hogy elit, meg így, meg úgy, nem is akarok belemenni. Ugye vannak ilyen összeesküvés elméletek is, meg van mögöttük igazságmozzanat is. De ne emberekre gondoljatok, nem embereknek adatott. Az más kérdés, hogy vannak emberek, akik a sátán szolgáivá lesznek. Ez elég nagy tragédia. De a Biblia azt mondja, hogy ő neki adatott a bűneset óta a hatalom az országok fölött és a világ dicsősége. Ez azért hatalmas dolog, amivel ő élhet. És boldog. És elégedett. Nem. Nem. Ez se elég. Ez se elég. Szánalmas. Szánalmas, hogy aki minden földi dicsőséget birtokol, manipulál, megadóztat, mert aztán aki az ő dicsőségéből kap dicsőséget, az odaadja a lelkét, gondoljatok Mefisztóra, Makbetre, vagy más történelmi vagy irodalmi alakokra. Sátán megadóztatja azokat, akik kapnak az ő dicsőségéből, de övé és mégsem boldog. Mert megvan írva, testvérek, megvan írva, hogy örökre szomjas marad, aki nem Istent imádja. Örökre szomjas marad. Megvan írva, mondja Jézus, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. És tudjátok, hogy ez ránk is igaz? Az egész világ imádhat is, vagy kicsiben. Imádhat a családod, imádhat a főnököd is, tegyük föl, bárki, barátod, családtagod. Az egész világ imádhat is, de éhezel és szomjazol. Végül a lelkedben szörnyű kárt vallasz, ha nem imádod az Istent. A Márk evangéliumában olvasjuk Jézus szavait, például 8. részben. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt vall? Kódolva van belénk, testvéreink, úgy mondanánk ma, hogy belénk van húzalozva, hogy Isten imádása nélkül soha nem telik meg a lelkünk. Értitek? Isten imádása nélkül mindig szomjas és éhes maradsz. Megvan írva, és csak megint ad idézem Dávidot a 23. Zsoltárban, aki a bűnbánat tartása után, amikor visszatekint az életére, ilyet tud írni, mint most már boldog ember, asztal terítesz, Uram, ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Imádd ő, testvér, imádjuk a keresztért, Jézus Krisztus áldozatáért, amit fölvállalt miattunk, helyettünk és érettünk. Imádd őt a keresztért, és töltsd fel a lelkedet újra és újra az ő beszédével. Megvan írva például a 119. Zsoltárban, Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Kérjük együtt, taníts, Urunk, téged imádni, valóban imádni téged. Taníts minket teljes szívből imádni a te nagy nevedet. Talán még belefér, engedjétek meg egy rövid vers idézet. Clairvaux-i Bernát, ujjongás Jézus nevére, csak néhány versét idézem. Jézus, édes emlékezet, te adsz szívünknek örömet. Se méz, se semmi nem lehet jelenlétednél édesebb. Hallani boldogabb soha nincs, se dalolni muzsika, sem elgondolni idea, mint Jézus, az Isten fia. Nyelv soha sem mondhatja ki, betű föl nem jegyezheti, csak aki tudja, hiheti, mit tesz Jézusért érzeni. Jézus, szívbeli szent öröm, igazság kútja, fényözön, gyönyör túl minden gyönyörön, kihez a vágy közel se jön. Ég országának népe, szállj, ajtót, kaput elébe tárj, köszönsd a győztest, harsonálj, üdvözlégy Jézus, nagy király. Üdvözlégy Jézus, nagy király. Jöjjetek, énekszóban feleljünk először az igére felállva, és énekeljük a 249. dicséret 9. versét, 249. dicséret 9. verszakát. Uram, amit adtál, tartsd meg azt számomra. Imádkozzunk! Előtted meghajló, elcsendesedő szívvel imádunk téged. Imádunk téged, örökkévaló Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Imádunk, mert méltó vagy, hogy teljes szívünkből rád nézzünk, és hirdessük a te jóságodat, örökkévaló hűségedet. Kérjük, Urunk, hogy bocsásd meg, amikor a szükségeinkben megfoghatott minket az ellenség. Bocsásd meg, amikor azt hittük, hogy e földön kell kiharcolnunk, és mindent megtennünk a kenyérért, a biztonságért, az elismerésért, és nem kerestük, mi van megírva. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te sem isteni hatalmadat használtad a sátánnal szemben, hanem egyszerűen és világosan az ígére támaszkodtál. És a sátánnak futnia kell, amikor látja, hogy emberek az Isten ígére támaszkodnak, amikor tudják, miről mi van megírva, hol melyik ígéret van érvényben, és köszönjük, hogy olyan gazdag a te beszéded, Urunk, hogy bárhol, bármikor elénk tudsz hozni egy történetet, egy mondatot, egy szót, amely megvigasztal, megvidámít, s éltet, bátor szívet ad, ahogy szoktuk énekelni. Add a te ígédet, Urunk, és adj nekünk hűséget és következetességet, hogy kutassuk a te szavaidat, és kérjünk téged, hogy tölts el minket, Urunk, önmagaddal és a te beszédeddel, mert a te ígéd igazság, mert a lábunk előtt mécses a te ígéd, vezetsz, ösvényünk világossága a te beszéded. Áldunk téged, Urunk, hogy nem hagytál magunkra. Áldunk téged, hogy ma is élőható a te beszéded, és megeleveníti az emberi lelket, betölti az emberi szívet. Így köszönjük ezt a mai történetet, Urunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy győztél, és a sátán eltakarodott. Köszönjük, Urunk, hogy ma is ugyanígy segítségül hívhatunk téged, és a te igéd örökre megmarad. E világ egyszer elmúlik, de a te beszédeid soha el nem múlnak. Így hadd támaszkodjunk rá a hétköznapokban, amit mondtál és amit mondasz. Vezess minket, lelked segítsen, hogy értsük, és hogy helyesen értsük a te szavaidat. És rád bízzuk, Urunk, a kenyeret, rád bízzuk a biztonságot, rád bízzuk az elismerést. Hiszen mindennapi kenyerünket te rendeled ki. Hiszen te vagy a mi gyógyítónk, és legfőbb őriző pásztorunk, mindig, minden helyzetben. És a te elismerésednél, amit te értünk tettél, nincs semmi, hozzá fogható sincsen, hiszen senki más a mennyei világból nem áldozta föl önmagát értünk. Senki más nem szenvedett a mi bűneinkért. Senki más nem ontott vért, hogy mi megtisztulhassunk és üdvözülhessünk. Csak te egyedül, Úr Jézus Krisztus. Ezért imádunk téged. Ezért lelki szemeinkkel fölnézünk a keresztre, és a kereszten túl a te dicsőséges trónodra, ahol ülsz és közben jársz, és ahonnan egy napon visszatérsz. Így magasztalunk, dicsérünk téged, és kérünk egymásért. Kérünk, Urunk, hogy ne legyen céltévesztett közöttünk, hogy ne olyan célokért törekedjünk, amelyek nem igazi célok, amelyek csak földiek, néha egészen ördögiek. Kérünk, vigasztald gyászolóinkat, bátorítsd a szívüket, hadd kapaszkodjanak az örök élet ígéretébe, az ígébe, ahogy te mondtad, én vagyok a feltámadás és az élet, és ha valaki meghal, és hisz én bennem, az akkor is él. Köszönjük, Úr Jézus, hogy így tudsz felszállítani könnyeket, így tudsz meggyógyítani sebeket, és így tudsz biztonságban és szeretetben kormányozni minket. Áld meg életünket, gyülekezetünket, az Anyaszentegyház küldetését ebben a világban. Áld meg intézményeinket, óvodánkat, iskolánkat, minden dolgozóját, a gyerekeket, a szülőket. Kiáltunk hozzád a háborúban szenvedőkért, Urunk, közel és távol levő ellenségeskedéseket te tarts vissza, Urunk, és könyörüljél, hogy határon túli testvéreink is és mi is. A te imádatodban találjuk meg az erőt, és a te igédben az eligazítást, hogy a béke emberei legyünk, a jövő emberei lehessünk. Kérünk, hallgass meg, tarts meg, és maradj velünk a te hűséges szereteteddel. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.